társaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent című, a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertetem a hallgatókkal. Kérem, fogadják szeretettel. Előszó. A magyarországi középkori oklevelek, így a kolostorokra vonatkozó oklevelek döntő többsége is a birtokokkal kapcsolatos, jó részt jogbiztosító jellegű. Ráadásul nincs olyan középkori intézmény, melynek iratai sértetlenül vészelték volna át az évszázadokat. Ezért a magyarországi rendtörténetírás kissé mindig egyoldalú, sokkal inkább foglalkozik a földi dolgokkal, mint a lelkiekkel. De amint ez az egyik oklevél idézi, a kánoni szabályt, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn, az pedig, hogy egyes szerzetesrend milyen gazdálkodási rendszert alakított ki, tükrözi a szellemiségét is. A jelen kötet egy hosszabb munka egyik eredménye. A magyarországi szerzetesrendek történetének kutatása közben viszonylag korán nyilvánvalóvá vált, hogy a pálosok esetében kivételesen jó lehetőség van a rend gazdálkodásának feldolgozására. Egyrészt a rend középkori oklevelei nagy számban fennmaradtak. Másrészt ezek értelmezését segíti két középkori, illetve kora újkori rendi forrás, Gyöngyösi Gergely rendtörténeti munkája és a pálos formulárium. Harmadrészt a pálosok központosított szervezete miatt feltételezhető volt, hogy az egyes kolostorok birtok szerkezete, gazdálkodása valamiféle egységes rendbe illeszkedik. A munka korlátai is nyilvánvalóak. A kolostorok levéltárai hiányosak, a bennük található források megoszlása egyenetlen, a magyarországi összehasonlító anyag, vagyis más rendek késő középkori gazdálkodásának feldolgozása még várat magára, a nyugat-európai adatok pedig csak óvatosan vonhatók be az eltérő általános körülmények miatt. Mindezek tudatában célom elsősorban a pálos gazdálkodásra vonatkozó források feldolgozása volt. Ahol arra lehetőségem adódott, igyekeztem utalni a hasonló magyarországi és nyugat-európai jelenségekre is. Bevezetés. A pálos rend középkori történetéről a kivételesen szerencsés körülmények folytán viszonylag sok forrással rendelkezünk. Fennmaradtak jelentős kolostorok levéltárai, a rend okleveleinek Gyöngyösi Gergely által készített inventáriuma, sőt a 16. század 30-as éveiből egy formulárium is. Az oklevélanyag nagy része hozzáférhető a Documenta Artis Paulinorum köteteiben, valamint nagy számban közölt okleveleket Május Elemér a szlavóniai, Bándi Zsuzsa az észak-kelet magyarországi kolostorokról, valamint Szakácsiról és Borsa Iván a szerdahelyi, illetve más dunántúli kolostorokról. Pálosokra vonatkozó forrásokat szép számmal találhatunk az Anzsú-kori oklevéltár és a Zsigmond-kori oklevéltár eddig megjelent köteteiben is. Ezen felül a kiadatlan oklevelek közül több száznak a regesztálya készült már el a Magyar Országos Levéltárban, melyek elektronikus formában szintén hozzáférhetőek. Mindezek a források, hasonlóan a többi magyarországi szerzetesrend iratanyagához, nagyrészt gazdasági természetű adatokkal szolgálnak. Éppen ezért különös, hogy ezek elemzésére eddig csak elvétve került sor. A kutatók többsége mindössze annyit állapított meg, hogy a pálosoknak általában kisméretű, feudális földbirtokaik voltak, amelyeken naturális gazdálkodást folytattak. Néhány tanulmányt mégis meg kell említeni, melyek egy-egy régió kolostorainak gazdálkodását dolgozták fel. A Baranya megyei pálos kolostorok gazdálkodására vonatkozó okleveleket Knap Éva elemezte, kimutatva a kolostoroknak a pécsi püspökséggel való szoros gazdasági kapcsolatát. Az empléni kolostorokra vonatkozó forrásanyagot, legnagyobb részt Bándi Zsuzsa oklevél közléseinek felhasználásával, Belényesi Károly értékesítette, elemezve az abaúji pálos kolostorok gazdálkodását és tájhasználatát. A birtok típusokról Guzsik Tamás is készített táblázatos kimutatásokat, ám a hozzájuk főzött értékelés igen rövid és vázlatos. Hasonlóan vázlatos kép már készült korábban a pálosok gazdálkodásáról egy konferencia poszter keretében, illetve a pálosok magyarországi történetének rövid összefoglalásában. Bár nem kifejezetten a pálos rend kutatásával függ össze, mégis ki kell emelni Vég András monográfiáját Buda középkori helyrajzáról, melynek mind az értékelő részben, mind a regisztrái között igen sok hasznos információ található. A jelen munkában elsősorban a kiadott és kiadatlan okleveles anyagra, a pálos formuláriumra, kisebb részben a DAP által feldolgozott pálos inventáriumra, a Gyöngyösi Gergely által írt Vitae Fratrum okleveleken alapuló adataira, és más részben külföldi források adataira támaszkodtunk. A pálos levéltárakban mintegy 5000 oklevél maradt fenn, más levéltárakban még további néhány száz vonatkozik a pálosokra. Ez azonban nem azonos a gazdaság történeti szempontból feldolgozható oklevelek számával. Egyrészt vannak nem közvetlenül a pálosokhoz kötődő iratok, melyek a birtok történet szempontjából lehetnek fontosak. De akad példa arra is, hogy valamely kolostor levéltárában mintegy véletlenszerűen a szerzeteseknél letétbe helyezett oklevelet találunk. Az oklevelek egy másik része több példányban maradt fenn, akár több kolostor iratai között is, vagy többszöri átírásban, másolatban. Végül van az okleveleknek egy olyan csoportja, melyek gazdaság történeti szempontból egyáltalán nem, vagy csak nagyon áttételesen értékelhető. Ide tartoznak a konfraternitásba felvevő oklevelek, a pápai és királyi privilégiumok egy része, illetve a peres ügyekhez tartozó idézések, halasztások, ügyvéd való levelek és így tovább. Az egyes pálos kolostorokról rendkívül eltérő mennyiségű középkori oklevél maradt fenn. Az ország különböző vidékei közül a legjobb helyzetben a szlavóniai kolostorok vannak. A feldolgozható anyag mintegy 35-40%-a rájuk vonatkozik. Mint hogy már maga a forrásanyag megoszlása sem teljesen egyenletes, ezért tartózkodtunk a statisztikai értékeléstől. A felhasznált több mint 1000 oklevél közül mintegy 800 volt gazdaságtörténeti szempontból értékelhető, a többit a kolostorok személyzetére, esetleg a rend egyéb kiváltságaira, jogi helyzetére vagy társadalmi kapcsolataira vonatkozó adataik miatt lehetett értékesíteni. Több esetben fennmaradtak összefüggő történetek, de természetesen jóval gyakoribbak az egyedi említések. Nem lehet teljes a pálos gazdálkodásról megrajzolt kép azért sem, mert hiányzik az utalás más rendek korabeli gazdálkodására. Erre vonatkozóan Nyugat-Európában már születtek tanulmányok, a magyarországi helyzetről azonban jóval hiányosabb képünk van. Ennek egyik oka természetesen a források hiányos volta, mégis szeretnénk itt is felhívni a figyelmet arra, hogy a meglévő források alapján is szükség volna új, modern szemléletű tanulmányokra ebben a témakörben is. Ráadásul éppen ezek a tanulmányok tennék lehetővé a kolostorok tájhasználatát vizsgáló kutatásokat is. A pálos rend 1308, a rend pápai elismerése után a középkori Magyarország egyik legkedveltebb szerzetes közösségeként gyorsan terjedt. Az elismertetéshez egyébként jellemző módon többek között éppen anyagi megerősödését kellett igazolnia. Kolostorainak száma a 16. század elején nagyjából 80-ra tehető. Ezeknek a nagysága azonban általában meg sem közelítette a korabeli koldulórendi kolostorok méretét. Legtöbbjükben 8-12 szerzetes tartózkodhatott, birtokaik is nagyjából ekkora közösség eltartására szolgáltak. A birtokok értékelése szempontjából is fontos szem előtt tartani, hogy a rend már kialakulásának időszakában több irányban tájékozódott. Egyrészt megpróbáltak valamiképpen integrálódni az akkor már létező és Magyarországon is jelenlévő Ágoston rendi remeték közösségébe, másrészt érezhető rokonszemvel viseltettek a domonkosok iránt. Harmadrészt azonban mindig hangsúlyozták, hogy a szerzetesek saját kezük munkájából kötelesek megélni, és határozottan tiltották mind a koldulást, mind a falvak és jobbágyok birtoklását. Míg az előbbit mindig megtartották, az utóbbit, mint látni fogjuk, hamar feladták, ezzel is közeledve a monasztikus hagyományhoz. Minden esetre az említett előírások nagyjából meg is határozták a korai pálos birtok szerkezetet. Lényegében olyan birtokelemek tartoztak ebbe a körbe, melyek viszonylag kevés munkaerőt igényeltek, illetve csak időszakosan volt szükség több munkás kézre, vagyis kisebb szántók, szőlők, gyümölcsösök, illetve halastavak és malmok, erdők alkalmasint nyájak. A növekvő birtokállomány igazgatása feszültségeket is kiváltott a rendben belül, ami nyilván a későbbiekben is állandó probléma lehetett. Emiatt tarthatta fontosnak Gyöngyösi Gergely megjegyezni Miklós rendfőnökről, hogy emlékeztette önmagát, hogy nem az állatok és a birtokok kormányzására választották rendfőnökké, ezért nem annyira a kapzsi test gazdagításával, mint inkább a hibák kijavításával törődött. A pénzgyűjtése sem sokat foglalkozott, mert tudta, hogy minden rossznak és bűnnek gyökere a kapzsiság. Ezért szokta mondani a pénz után futkosóknak. Maradj a kolostorban, látogasd a templomot, hogy éjjel és nappal sirathass bűneidet. Nem sokáig kell várnod, ha szereted a földet, hamar kapsz belőle. Alattad, fölötted és benned van, mert por vagy és visszatérsz a porba. Az ellenkezőknek néha így felállt. Nem az ökröknek és a birkáknak, hanem a rám bízott lelkeknek vagyok a pásztora. Az ítélet napján ezekről kell számot adnom. A legtöbb pálos kolostornak, már csak a környezetéből adódóna is, különféle földbirtokai voltak. Szántók, rétek és legelők, szőlők, gyümölcsösök, a birtokokhoz kapcsolódó malmok és halastavak, de olykor erdők is. Némelyik kolostor az idők folyamán kisebb összefüggő birtoktestekre tett szert, melyeket vagy az adományozók szándéka, vagy a kolostor birtok alakító igyekezete formált olyanná, amilyennek azok levelekből megismerjük őket. A birtokok mérete igen eltérő lehetett. Viszonylag jó módú kolostort épp úgy találunk, mint olyat, amely épp hogy meg tudott élni. Annyi már első ránézésre is valószínűnek tűnik, hogy a földbirtokok nagyobb részt a kolostorok önellátását szolgálták, pénzbevételt csak egyes, jól meghatározott elemei biztosítottak. A pálos birtokok ezen része lehetőséget adott nagyobb pénzjövedelmek megszerzésére és bizonyos kereskedelmi tevékenység folytatására is. A rend kolostorai, különösen a nagyobbak, a középkor végén éltek is ezekkel a lehetőségekkel, aminek részleteit kívánjuk az alábbi tanulmányban feldolgozni. Az úgynevezett feudális földbirtokokról röviden esik szó, jó lehet, ezek súlya meglehetősen nagy volt a pálos gazdálkodásban és egyes területeken, például Szlavóniában, szinte kizárólagosnak mondható. A bővebb oklevél anyaggal bíró kolostoroknál emellett az egyes művelési ágak szerepét is megkíséreljük felvázolni, különös tekintettel az erdők hasznosítására. Ám a sajátosságot és az újdonságot természetesen nem ezek képviselik. A tanulmányban éppen ezért a kapitalisztikus ingatlan hasznosítás, illetve a pénzjövedelmek különféle formáit kívánjuk részletesebben tárgyalni. Kedves hallgatók, rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Romhányi Beatrix, a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fent című a pálosok középkori gazdálkodásáról készült tanulmányának egyes részleteit ismertettem a hallgatókkal. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Boton, pálos szerzetes beszélt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!